szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazatok számára fenntartott névjegyzékbe, közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke sajtótájékoztatón Kolozsváron. A Magyarország kolozsvári főkonzulátusán tartott sajtótájékoztatón az április 12-i magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges tudnivalókat ismertették, külön kitérve a levélszavazás és a külképviseleti szavazás tudnivalóira. Elmondta, az MVI 2025-ben 904 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazás. Közülük eddig mintegy 471 ezeren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe. Mivel a jogintézmény több mint 10 éve működik, az a mechanizmus is beindult, mely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat. Eddig több mint 37 ezer választópolgárt töröltek inaktivitás, ezen felül újabb 9 ezret elhalálozás miatt. A frissítés folyamatos. Nagy Attila aláhúzta, a levélszavazáshoz március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. A Védelmi Tanács szerdai ülésén arról döntöttünk, hogy a lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben, és 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára, jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor videó bejegyzésében közölte, hogy az ülésen áttekintették az ukrán olajblokkád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket. A miniszterelnök kifejtette, a közel-keleti konfliktus miatt Európában a terrorfenyegetés megnőtt, ezért Magyarországon megerősítették az emberek védelmét, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növelik. Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel, emelte ki. Továbbá arról is döntöttek, hogy Cepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának vezetésével felállítanak egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a dolga, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát ott a helyszínen felmérje, közölte a miniszterelnök. Azt is hozzátette, hogy követelik Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőröket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát. A Debreceni Szakképzési Centrum 2024-ben bevezetett mintatáborát az idén először országos méretűvé bővítik. A Tanítsunk Magyarországért program keretében a nyáron több mint 30 szakképzési centrum szervez bentlakásos nyári táborokat 7. osztályos általános iskolásoknak, jelentette be a program irányításáért felelős kormánybiztos Debrecenben. György László felidézte, a program keretében egyetemisták mentorálnak olyan többségében kis településeken élő gyerekeket, akiknek a többsége az általános iskola befejezéséig el sem hagyja a faluját. Megjegyezte, hogy a nyári pályaorientációs táborokban csaknem 1500 hetedikes diák vesz részt. György László kitért arra is, hogy a kéthetes bentlakásos táborokban, ahová a régióból érkeznek hetedikesek, egyrészt megismerhetik a szakképző intézményeket, élményt kapnak a szakmákról, bemutatják a munkaerőpiaci lehetőségeket számukra, feltárják a felsőoktatás felé vezető utakat, másrészt különféle kulturális programokkal, színházlátogatással és sportolási lehetőségekkel is várják a diákokat. Több mint 1600 digitalizált hangfelvétellel bővült az Országos Széchenyi Könyvtár megújult hangtárs szolgáltatása. Az ingyenesen elérhető online gyűjteményben jelenleg több mint 2000 gramofon lemez, közel 4000 felvétele hallgatható meg, közölte a Nemzeti Könyvtár. A 2021-ben indult szolgáltatás idei fejlesztésének köszönhetően a Színház Történeti és Zeneműtár gazdag gramofon lemez gyűjteményéből már több mint 1600 digitalizált hangfelvétel vált ingyenesen elérhetővé. A bővítés nem csak a hanganyagok számát növelte jelentősen, a felhasználói felület és az arculat is megújult, valamint új keresési lehetőségek segítik a gyűjteményben való eligazodást. Az újonnan közzétett anyag műfajok széles körét öleli fel, a szórakoztató zene mellett népzenei felvételek, klasszikus művek, valamint opera és operett részletek is szerepelnek a kínálatban.
Az időjárásról.
Ma a ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlását általában napos idő követi, kevés gomoly felhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magas szintű felhőzet is érkezhet, csapadék nem lesz. A szél olykor élénk lehet, délutánra általában 14 és 17 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, miniszterelnöki, illetve miniszteri elismerésben részesült a 2025. évi Nemzetközi Biológiai, Csillagászati és Asztrofizikai, Filozófiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Közép-Európai Informatikai, Matematikai és Nyelvészeti Diákolimpiákon kiemelkedően szereplő 102 diák és felkészítő tanáraik. Az ünnepélyes díjátadón azok munkáját ismerték el, akik a tanév során nemzetközi szinten is bizonyították tehetségüket és felkészültségüket. Molnár István Ádám, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának öreg diákja is a díjazottak között szerepelt, aki kimagasló eredményeket ért el rangos nemzetközi megmérettetéseken. Többek között aranyérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, és bronzérmet a Nemzetközi Matematika Diákolimpia versenyén. Ezek voltak a középiskolás éveinek utolsó diákolimpiái, hiszen a tavalyi tanévben érettségizett István egyetemi tanulmányait pedig külföldön folytatja. A január 30-ai ünnepélyes díjátadón a felkészítő tanárok is elismerésben részesültek, így a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának pedagógusai is, akik ebben az órában beszélgetek. Az intézmény igazgató helyettese Csató Endre, Grallert Krisztina tanárnő és Tóth Tibor tanár úr lesz mai műsorunk vendége, akik szakmai munkájukkal, elhivatottságukkal jelentősen hozzájárultak a diákok sikereihez, és hogy Istvánt milyen tantárgyak keretében tanították, erről is szólunk.
Hát én István egyik matematika tanára voltam. Hatodikos kora óta ismerem, akkor szakkori keretek között találkoztunk. Akkor éreztem, hogy neki itt a helye a Földes Speciális Matematika tagozatán, és hát utána 6 éven keresztül voltam egyik szaktanára. Itt az iskolában a speciális matematika tagozatos képzés során mindenkinek párhuzamosan 2 matematika tanára van, de rajtunk kívül István egyéb városi, országos felkészítő szakkörökön is részt vett, tehát az ő felkészítésébe még más kollégák is, számos más kolléga bekapcsolódott, illetve hát különösen már ilyen középiskolás korosztályban érvényes volt az, hogy ő egy olyan közegre talált ezekben a szakkörökben, társakra, szellemi társakra, és ők már ott egymástól is nagyon-nagyon sok mindent tanultak.
Én is csak megerősíteni tudom azt, hogy itt szó nincs arról, hogy én informatikából voltam az egyik felkészítő tanára. Ez a munka sokkal összetettebb, úgyhogy nem egyedül, Földes István kollégákkal, illetve ahogy az előbb elhangzott István, nagyon hamar felismerte a korosztályát, tanító, illetve a akár diákolimpiai, vagy más versenyszintű felkészítést végző kollégákat, tehát budapesti és más helyszínen a kollégáknak a szakköreit látogatták, és így kiegészítették azzal a tudásukat, amit mi tudtunk adni nekik.
Én a matek tanára voltam, nálunk megosztva van a matek oktatás, és a matekon belül az algebra tanára voltam. Illetve hát szakkörön 6 éven keresztül szakköri tanára is voltam.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is. Kellemes rádiózást kívánok!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Látni kell, de most nem látom még, mi nemrég hullott szét, egy régi kép és egy képkeret, ami nincs már, nem is lehet. Hol vagy és melyik úton jársz, gondolsz-e rám, egy kicsit vársz, nem vagyok mindig olyan jó gyerek, te annak láttál jó neked. Ha újra dönthetnék, vajon újra így tennék? Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk és a csillagos égbolt, és oly sok minden, mi tudjuk, szép volt. Ott maradt benn a szívünkben, az enyémben és a tiédben. Hányszor voltam lent, majd egy kicsit fent, de alig bent, kereskélve egy új utat, vajon hová visz és majd, hogy mit mutat. Ha kék az ég, vagy széllel szemben, állok csak úgy némán, előtted kicsit bénán. Így van ez csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét, hogy mi voltunk. Csak a múlté már, az emlékünk így messze száll. Múltunk foszlik szerte szét, ott őrzöm bent az énekét.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Miniszterelnök, illetve miniszteri elismerésben részesült a 2025. évi Nemzetközi Biológiai, Csillagászati és Asztrofizikai, Filozófiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Közép-Európai Informatikai, Matematikai és Nyelvészeti Diák Olimpiákon kiemelkedően szereplő 102 diák és felkészítő tanáraik. Ennek az ünnepélyes diátadónak az időpontja január 30-a volt, és Miskolcról, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának öreg diákja, Molnár István Ádám is részesült ilyen elismerésben, illetve felkészítő tanárai Csatú Endre igazgatóhelyettes úr, informatika szakos tanár, Grallert Krisztina matematika, fizika, informatika szakos tanárnő, és Tóth Tibor matematika, informatika szakos tanár úr. A következő percekben Csatú Endre igazgatóhelyettes úrral és Grallert Krisztina tanárnővel beszél, akiknek először is szeretettel, tisztelettel gratulálok ehhez az elismeréshez.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Azt szeretném kérni először önöktől, hogy erre az ünnepélyes alkalomra emlékezzenek vissza, milyen keretek között történt ezeknek az elismeréseknek az átadása.
A gyönyörűen felújított belügyminisztérium épületében jártunk, ahol a diákok és a felkészítő tanáraik, valamint szervezetek képviselői kaptak elismerést. Egy nagyon szép, nagyon ünnepélyes és nagyon megtisztelő eseményen vehettünk részt.
Különlegesebb helyzetben vagyok, mert nem először vettem át ilyen elismerést, mert lehetőségem volt Molnár István 5 éve során, minden 5 évben folyamatosan kapott diákolimpiai elismerést, és ami különlegesítette ezt az eseményt legalábbis számomra, hogy ez a most már öreg diák, tehát ez volt az utolsó olyan elismerés, amit középiskolai diákként átvehetett, és nagy örömömre szolgált, hogy informatikából az 5 éven keresztül megtartotta az eredményét, és már több éve aranyéremmel tért vissza. Ez azért is nagy szó, mert csak 1-2 ilyen diák van a diákolimpiák történetében, aki ilyen teljesítményt képes volt meglépni, és az, hogy mellette matematikából is képes volt a diákolimpiai szintet elérni, ez azt mutatja, hogy az érdeklődése, hogyha valamit már megtanult, akkor képes más felé is fordulni, és igazából az, hogy ő a matematikában ezt az eredményt elérte, ez öreg diákként mutatta is, hogy nem is az informatika, hanem a matematika területén tanult tovább.
Egy pedagógus életében, szakmai pályája tekintetében mit jelent egy ilyen elismerés, hogyan élték meg önök, mit jelent az önök számára?
Hát nagyon ritkán adódik ilyen alkalom, és azt gondolom, hogy nem minden kiváló pedagógusnak adatik meg, hogy éppen egy ilyen kiváló diákkal találkozik tanárként. Tehát azt gondolom, hogy számos olyan nagyon kiváló, remek kollégánk van, akik mondjuk nem olyan iskolában tanítanak, ahova ilyen diákok keverednek. Úgyhogy ez egy szerencsés véletlen találkozás, és nagyon kell hozzá a diák is, aki elég jó képességű, és elég szorgalmas, elég kitartó, és elkötelezett, hogy egy ilyen eredményt elérjem.
Hát én azt gondolom, hogy a tanár munkája kevés, illetve egy bizonyos szint után már nem is tudom, hogy motivációban, egy picit más szemléletmódban is, mivel tudunk hozzájárulni ahhoz a tehetség még inkább kibontakozásához, amit itt például István esetében is láttunk. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy nem egyszerű a folyamat, ahogyan fejlődik egy tehetség, egyre inkább, hát úgy kell mondjam, hogy öntudatra ébred, de azt jelenti, hogy igen, igazából azzal is küzdünk, hogy hogyan terelgessük, milyen terület felé, hova menjen, mire fektessen nagyobb hangsúlyt, ugyanis a tehetséges gyerekek is képesek az idejüket szétszaturálni és olyan dolgokra fordítani, aminek az eredménye nem biztos, hogy pontosan ilyen nemzetközi eredményben mutatkozik meg. Nem arról szól, hogy ne játszanak, vagy ne nézzenek más területek felé, csak azt jelenti, hogy azt azért észre lehet venni, hogy hogyan készülnek egy versenyre, hogyan készülnek általában egy ilyen szintű megmérettetése, ahhoz azért a tehetségen kívül szorgalomra, megfelelő irányításra is szükség van. Az irányítás persze jöhet belülről is, meg lehet a szaktanároknak a segítsége, de megint az a kérdés merül fel, hogy mennyire engedi, tehát ahogyan fejlődik a tehetség, mennyire engedi ezt a külső irányítást. Úgyhogy ez szerintem egy a mi iskolánkban, például Istvánnál is, hát voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztük, hogy igen, jó az irány, és volt olyan pillanat, amikor azt éreztük, hogy hát lehetne ezt egy picit másképpen csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás, hogy a kolléganő az előbb mondta, nem mindenkinek adatik meg, de akinek megadatik, annak sokszor nem csak egy egyszerű, hanem egy nagyon bonyolult és nagyon kemény feladatot is ad, hogy hogyan juttassa el a gyermeket arra a szintre, hová ő szeretne. És ez a szint azért hozzá kell tegyem, hogy sokszor még mi előttünk is van. Ők ebben a környezetben élnek, ők ezekkel a feladatokkal tudnak foglalkozni napi több órán keresztül, az egy tanárnak azért nem mindig adatik meg a mindennapi munkája mellett.
Milyen szakterületen segítették önök István tanulmányait?
Hát én István egyik matematika tanára voltam. Én 6. kora óta ismerem, akkor szakköri keretek között találkoztunk. Akkor éreztem, hogy neki itt a helye a földes speciális matematika tagozatán, és hát utána 6 éven keresztül voltam egyik szaktanára. Itt az iskolában a speciális matematika tagozatos képzés során mindenkinek párhuzamosan 2 matematika tanára van, de rajtunk kívül István egyéb városi, országos felkészítő szakkörökön is részt vett, tehát az ő felkészítésébe még más kollégák is, számos más kolléga bekapcsolódott, illetve hát különösen már ilyen középiskolás korosztályban érvényes volt az, hogy ő egy olyan közegre talált ezekben a szakkörökben, társakra, szellemi társakra, és ők már ott egymástól is nagyon-nagyon sok mindent tanultak.
Én is csak megerősíteni tudom azt, hogy itt szó nincs arról, hogy én informatikából voltam az egyik felkészítő tanára. Ez a munka sokkal összetettebb, úgyhogy nem egyedül, földesista kollégákkal, illetve ahogy az előbb elhangzott István, nagyon hamar felismerte a korosztályát, tanító, illetve akár diákolimpiai vagy más versenyszintű felkészítést végző kollégákat, tehát budapesti és más helyszínen a kollégáknak a szakköreit látogatták, és így kiegészítették azzal a tudásukat, amit mi tudtunk adni nekik.
Azzal azt hiszem kiegészíthetjük itt most a beszélgetést, hogy István azért nincs most itt ezen a beszélgetésen jelen, mert külföldön végez tanulmányokat, ugye a tavalyi tanévben érettségizett, végeztette el itt a középiskolai tanulmányait. Hogyha még a diákolimpiákról szólunk, akkor milyen helyet foglal el az egy gimnazista életében? Mit jelent egy diáknak egy diákolimpián való részvétel? Ugye ez a későbbi tanulmányaiban is meghatározó lehet.
Én azt gondolom, hogy a diákolimpia szint a természettudomány, matematika, informatika területén az egy olyan magas szintet képvisel, ugye ez egy nemzetközi szint, ahol a országos középiskolai tanulmányi versenyek fölött helyezkedik el, onnan még több szint kell, válogatók, egyebek, hogy a diákok eljuthassanak. Tehát azt gondolom, hogy ez a jéghegy csúcsa, amit ők elérhetnek. Azon kívül, hogy természetesen lehetnek más nemzetközi versenyek is, de a diákolimpia az egyik legkiemelkedőbb helyen van. Emellett én azt gondolom, hogy a gyerekek számára, vagy a továbbtanulásuk számára igazából szerintem csak presztízst jelent, tehát nem jelent sem pluszpontot, semmilyen olyan lehetőséget, főleg, hogyha valaki külföldi egyetemre megy. Itthon kaphatnak érte pontokat, attól függ, hogy az országos tanulmányi versenyen hogyan érnek el eredményt, illetve a nemzetközi eredményért is kaphatnak, most meg nem mondom, hogy egyetemenként változik-e, vagy nem, hogy pluszpontokat. Tehát egy picit beleszámít, de én azt gondolom, hogy ez olyan más szinten van már, hogy az itt kapott pluszpont, főleg azoknak a gyerekeknek, akik ennyire tehetségesek, és nem tudom, hogy hova rakhatják még a pluszpontokat a megadott kereteken belül, tehát nem ezért csinálják. Ők azért csinálják, versenyeznek egymással, egymást meg akarják mutatni, hogy mit tudnak, iszonyatosan büszkék rá, illetve iszonyatosan nagy csalódást szoktunk átélni akkor, amikor azt látják, hogy nem sok kellett volna ahhoz, hogy mondjuk a másikat megverjék. Tehát én inkább presztízsnek érzem, mint hogy ez nekik felvételi előnyt jelentene. Természetesen az jól esik valakinek, hogyha mondjuk egy külföldi egyetemen úgy találkozik a többiekkel, hogy a 100 gyerekből mondjuk 70 gyerek az hasonló szintű, mint ő, ez iszonyatosan motiváló lehet egyáltalán úgy tanulni, hogy akkor neki is teljesíteni kell ugyanazt a szintet, mint más nemzetközi gyerekek. Természetesen, aki Magyarországon választja az egyetemeket, informatikából legtöbben, akik ilyen versenyszintű eredményekkel rendelkeznek, azok a budapesti ELTÉ-t szokták választani, ott folytatják, de matematikából is valamilyen budapesti egyetemet szoktak választani, már csak azért is, mert hogy a többi gyerek, és pontosan azok, akikkel ők együtt versenyeznek, azok szintén oda mentek.
Én azzal tudnám talán még ezt kiegészíteni, hogy leginkább a gyerekeknek egy ilyen diákolimpiára való kijutás, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok éven tartó, nagyon kemény munkát jelent. És végül is egy viszonylag rövid időtartam alatt fogják elbírálni ott az ő tudásukat, és az ottani teljesítményük azért mindig függ attól, hogy éppen milyen állapotban vannak. Szóval nagyon nehéz azt feldolgozni, hogy nagyon-nagyon sok éves kemény munka után esetleg mondjuk csak egy bronzérmet sikerül, vagy csak egy ezüstérmet sikerül hazahozni.
És akkor, hogyha még ennek az útnak az elejére tekintünk, akkor a tehetséggondozásról, ha szólhatunk még itt azért néhány gondolatban, hiszen nagyon sok tehetséges diák van itt a gimnáziumban is, és hogy ugye mindenkihez egyénileg is megtalálni azt az utat, ami által még tovább fejlődhet a tehetség területén.
Így van, ez nagyon nehéz. Szerencsére tényleg azt mondhatjuk, hogy minden évfolyamon szinte vannak olyan diákok, akik ha nem is ennyire tehetségesek, meg annyira sok oldalon tehetségesek, mint István volt, de hát tehetségesek természettudományok, matematika vagy más területen. Tehát mindig vannak olyan diákok, akik plusz figyelmet érdemelnek, de mindig adnak elég munkát is, hogy ezeket a diákoknak az igényeiket kielégítsük.
Azt szeretném kiegészíteni, hogy az első legnehezebb, hogy felismerjük őket, vagy megértsük, hogy egyáltalán hozzánk jönnek-e. Ha már a tehetséges gyermek hozzánk érkezett, akkor hogyan ismerjük azt meg, hogy a hozzánk jövetel előtt például a baráti körökön már megismerkedik a tanárkollégákkal, megismerkedik a többi diákkal, akivel utána a gimnáziumban együtt tanulhat. Ez egy fontos lépés. Utána magában a gimnáziumban szerintem azt kell meglépjük, hogy a gyerekek számára, hogyha látjuk, hogy az osztályban ők milyen tehetséget képviselnek, akkor akár egyénileg, akár csoportosan hogyan tudjuk őket még jobban kiemelni a többiek, hát nem azt mondom közül, majd a többiekkel együtt, attól függ, hogy ki tud velük lépést tartani. Ehhez hozzá kell tegyem, hogy azért akármennyire is megpróbálunk minden órán különböző szintet képviselni és mindenkinek megadni, azért hozzá kell tegyem, hogy ez már a szakköri szint. Tehát ahol a gyerekek igazán olyan feladatokkal tudnak foglalkozni, ami egy-két-három gyerek számára egyszerű, de a többieknek nagyon nehéz, ezt azért a mindennapi órára sokkal nehezebb bevinni. És hogyha már megismertük a gyereket, és felismertük, hogy tehetséges, és már azt is tudjuk, hogy jön velünk, tehát mutatjuk neki az utat, és dolgozik, akkor hát ennek a motivációnak a szinten tartása, hogy ne halljunk olyat, hogy unalmas volt egy óra, vagy ne halljuk azt, hogy most sem tanultunk semmit, azért ez hát egy elég nehéz feladat szerintem minden tanár számára. És ha már megvan egy bizonyos idő után a tanár és a diák között ez az a közös szál, vagy a most már fél gondolatukból értik egymást, és a gyereknek a belső motivációt nem így az, hogy mi, de akár a társai jelentik, akiket meg akar verni, akkor ő már jönni fog velünk, vagy mi adunk nekik olyan lökést, vagy ugye acceleráljuk úgy, hogy utána már magától is tud menni a gyerek, és akkor nem kell megmagyarázni neki, hogy miért éri ez meg számára. És hogyha ezen a fejlődésen túl vagyunk, akkor majdnem azt mondom, hogy hátra dőlhetünk, de mégsem, mert utána meg azt kell megtenni, hogy nehogy véletlenül előre az útról rossz irányba guruljon le, vagy pedig, hogyha nem osztja be jól az idejét, akkor próbáljuk segíteni. Hát én azt gondolom, hogy így lehet röviden összefoglalni. Ja, és a végén ott van természetesen az öröm, amikor meglett ennek a gyümölcse, és ő maga örül, mert szerintem nem is mi örülünk, hanem mi annak örülünk, hogy ő örül az eredményének.
És itt a tudásnak és a szorgalomnak, a lexikális tudás átadásának, a sok gyakorlásnak az eredményét úgy feldolgozni, megélni, vagy akár, hogyha valami nem az elvártaknak megfelelően sikerül, hogy a lelki támogatás szerepe is nagyon fontos a pedagógusoknak is.
Igen, de azt gondolom, hogy legnehezebb a diáknak a dolga. Tehát nyilván tanárként is nehezen lehet azt megélni, hogy készültünk, dolgoztunk, és valami nem úgy sikerült, de hát ez egy, valahol tudjuk, hogy ez egy természetes dolog. Eszünkkel tudjuk, csak nem biztos, hogy mindig a szívünkkel is tudjuk, meg a lelkünkkel is tudjuk. A diákok számára még nehezebb, ráadásul ők ugye egy 14-18 éves kor között nincsenek könnyű helyzetben, ugye a kamaszkor az nem egy könnyű egyébként sem számukra, tehát nagyon-nagyon sok támogatás kell nekik, és túl kell lendíteni ezeken a mélypontokon. Szerencsére mondjuk István esetében egy olyan osztályba került, ahol voltak társai, akik, ha nem is ennyire magas szinten, de akikkel mindig tudott a matematikáról, az informatikáról beszélni, és ott szerintem egymást is nagyon-nagyon jól tudták ők motiválni, és egymást is tudták segíteni abban, hogy ezeket az örömöket, meg a kudarcokat megfelelő helyen kezeljék.
Azt tenném még hozzá, hogy Istvánnak az édesanyja is pedagógus, és nagyon nagy öröm volt azt látni, hogy István nem csak képes volt megtanulni valamit, hanem például az osztálytársai számára továbbadni azt a tudást. Csinált az agyában egy ilyen transformációt, hogy amit esetleg ő megtanul, akár tőlünk, akár más valakitől, azt hogyan adja át az osztálytársaknak. Ez azért lényeges dolog, mert általában nagyon sok tehetséges gyerek van, aki meg tud tanulni valamit, de lehet, hogy ők nem eléggé nyitottak ahhoz, hogy továbbadják. És azt az örömet látni István arcán, hogy még úgy tanít egy feladatot, vagy úgy ad át a többieknek, hogy szinte lépésről lépésre felépíti, hogy hogyan is kell átadni, hogy egy kicsit segítek, de nem mondom meg a megoldást, még többet segítek, de még mindig nem mondom meg a megoldást. Ez volt az öröm, illetve ez volt az a plusz dolog, amely azt láttuk, hogy szinte egy pedagógus kezd érni a gyermekben is, és én úgy láttam, hogy ezt István is szerette, vagy szereti, és ő többször ki is nyilvánította, hogy ha bármikor például hazatér, akár egy informatika szakkörre, vagy lehet, hogy még matematika órára is szívesen bemegy, és szívesen megtart valami olyasmit, természetesen, amit ő is egyetért van, amivel ő is foglalkozik. És ez azért nagyon fontos, mert ez a tudás átadás az, amiben reménykedünk, hogy hogy lesznek ilyen kiemelkedő, hát most mondjuk kinek kell mondjam, tanárok a jövőben, mert annak azért van előnye, hogyha a legokosabbak tanítják a gyerkőcöket, és mert a legokosabbakat, ha nem a legokosabbak tanítják, akkor nagyon nehéz dolguk van.
És ugye minden tantárgy esetében azért az alapok nagyon fontosak, hogyha innen indulunk, és egy picit az életkort szerepét is behozzuk, mert ugye az intézményben is az idei tanévtől egészen 5. osztálytól megkezdték tanulmányaikat a diákok, és tanárnő tanítja is őket. Milyen tapasztalatokat osztana meg velünk így már a második fél év elején, benne a második fél évben?
Hát az a helyzet, hogy én életemben másodszor tanítok 5. évfolyamos diákokat, és hát ez egy teljesen más élmény, egy teljesen más kép kell ezeket a gyerekeket kezelni, teljesen más a lelkesedésük, teljesen másképp kell őket órán kezelni, úgyhogy én úgy érzem, hogy én most tanulom, hogy hogyan lehet őket ügyesen irányítani és tanítani. Természetesen itt az iskolában azért már korábban elkezdünk a tehetséges gyerekekre figyelni, illetve hát a nemcsak a földesistákra figyelünk. Évek óta működik az iskolában baráti kör néven tehetséggondozó szakkör, több tárgyból, matematikából, fizikából, angolból, magyarból, kémiából, biológiából. Az, hogy éppen melyik tárgyból milyen évfolyamon, az változik. Matematikából foglalkozunk 4. diákokkal, 6. diákokkal, 8. diákokkal, tehát elég hamar a látóterünkbe kerülnek ezek a gyerekek. És ha a földest választják, akkor a különböző tagozataink is nagyon jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a tehetséggondozásba bekapcsolódjanak. A tagozatos órákon kívül lehetőségük van fakultációkat választani, hogyha valaki később döbben rá, nem 9-es vagy 8-os korában, hogy ő matematikával, fizikával vagy bármilyen más tárgyal szeretne később foglalkozni, akkor erre a választásra későbbiek során is lehetősége van, illetve hát a tagozatok mellett még ugye minden évfolyamon tartunk szakköröket mindenféle tárgyból, tehát most kezdhetném megint felsorolni matematikából, informatikából, fizikából, kémiából, biológiából, tehát tulajdonképpen mindenből, amiből a diákoknak csak igényük van, de a legtehetségesebb gyerekek, azok továbbra is úgy gondolom, hogy egyéni felkészítést és egyéni figyelmet, plusz figyelmet érdemelnek.
Ebben a tanévben, hogyha most picit a jövő felé tekintünk, akkor mik azok a versenyek még, amire készülnek, és ezen az úton milyen lépések lennének azok, amiről beszámolna a tanárnő, hogy hogyan készülnek egy-egy ilyen megmérettetésre?
Rengeteg matematika versenyen indulnak a diákjaink. Egyszer megszámoltam, 10 fölött van azon versenyek száma, amin elindulunk. Persze ez korosztálytól is függ, hogy kinek melyik verseny való. Ezek között vannak egyéni versenyek, csapatversenyek, tesztversenyek, kifejtős versenyek, megyei szintű, országos szintű, nemzetközi szintű, tehát mindenféle van. Utánpótlás az van. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, akik tehetségesek, igénylik is valahogy ezt a megmérettetést, és vannak olyan diákok, akik kimondottan szeretnek versenyezni, és szinte úgy kell őket visszafogni, hogy nem már a 11. versenyre nem menjünk el, de ő akkor is akar menni, és igenis nevezzünk be a versenyre. Úgyhogy hát ebben az évben is ugye OKTV indultunk, Arany Dániel matematika versenyen indultunk, Dürer versenyen, ugye ennek volt földesisták szervezik, itt van az országos döntője. A legtöbb versenynek még előttünk van a döntője, Varga Tamás verseny, Kalmár verseny, Zrínyi verseny, Kenguru verseny, megyei matematika verseny, nemzetközi magyar matematika verseny, még mind-mind előttünk vannak. És hát ezekre a versenyekre egyrészt szakköri formában készülünk, akkor ugye nem kimondottan egy versenyre, hanem úgy általában ismeretbővítés folyik, és közvetlenül a versenyek előtt azért annak a versenynek a feladattípusait is próbáljuk egy kicsit gyakorolni, csinálni, amelyik verseny éppen soron következik, hiszen másként kell egy kicsit egy tesztversenyen leülni, dolgozni, mint egy 3 óra időtartalmú kifejtős versenyen.
Grallert Krisztina tanárnőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és hamarosan folytatjuk a műsorunkat.
Köszönöm szépen!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Nem kérdés, hogy mindennek van ára. Nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív. Miért kell hozzá, vége kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap. Én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, a folytatásban Csatú Hendrével, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának igazgatóhelyettesével, informatika szakostanárral, és Tóth Tibor matematika-informatika szakostanárral beszélgetünk, akihez most itt az imintiekhez visszautalva kérdezném, hogy az a miniszteri elismerés, amelyben ön is részesült január 30-án, és ezúton is szeretettel gratulálok én is önnek, hogy mit jelent, ebben az elismerésben részesült, és ön hogyan emlékszik vissza arra az ünnepségre, amelynek keretében megkapta ezt?
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éltem meg, és egyben nagyon nagy öröm volt, hogy megkaptam ezt az elismerést. Egy tanár életében ez nagyon ritkán adatik meg, hogy egy ilyen elismerésben részesüljön, úgyhogy nagyon meg is kell ezt becsülni, és egy hatalmas töltetet ad a későbbiekben a munkánkhoz, látván azt, hogy van értelme csinálni, hogyha ilyen tehetséges gyerekek kerülnek a kezünk közé, akkor sokra lehet velük haladni. István ilyen volt, abszolút fogékony, nagyon érdeklődő, nagyon kritikus gyerek, úgyhogy komoly kihívás volt vele dolgozni, de nagyon nagy öröm, és minden pedagógus társamnak azt kívánom, hogy hasonló diákjai legyenek.
Ön milyen tantárgyat oktatott Istvánnak?
Én a matek tanára voltam, nálunk megosztva van a matek oktatás, és a matekon belül az algebra tanára voltam. Illetve hát szakkörön 6 éven keresztül szakköri tanára is voltam.
És amíg itt a tehetséggondozásnál maradunk, akkor például az algebra területén mi az, amit kiemelne így szakmailag? Mindezen az úton, ugye itt az Istvánnal való együttmunkálkodásban, illetve ezen a szakterületen általánosságban?
Általánosságban azt tudom mondani, hogy az algebra az alapozó a matematikán belül, mindennek az alapja, anélkül semmi nincs, illetve fizika és az összes többi természettudományhoz is alapozó jellegű tudást ad. István szintjén ennél sokkal többről van szó. Komoly mélységekig jutottunk el a algebrán belül is, és egyébként nem csak Istvánnal, mert ebben az osztályban 4-5 olyan nagyon tehetséges gyerek volt, akik OKTV-n indultak, és az országos döntőbe is bejutottak. Tehát egy igen komoly munka folyt a főleg a szakköri foglalkozásokon, ahol sokszor egyetemi tudást meghaladó mélységig jutottunk el algebrából.
Ugye nagyon sok versenyen vesznek részt a diákok így egy tanév folyamán, különböző szintű megmérettetésekről beszélünk. Hogyan készülnek egy-egy típusú versenyre, akiket ön készít fel ezekre a megmérettetésekre? Itt ugye nyilván már az érdeklődés az megvan a fiatalok részéről.
Bizony-bizony hatalmas érdeklődés van a részükről. Hát alapvetően előző éveknek a hasonló versenyeinek a feladatából készülünk, illetve mindenfajta egyéb versenyek feladatából is, de az olyan szintű versenyző gyerekek, mint István is például volt, nem csak nálunk készülnek, hanem Budapesten egyetemi tanárok segítik a felkészülésüket. És bizony-bizony néha előfordul az, hogy onnan olyan feladatokat hoz, ahol nagyokat pislogunk, és próbálkozunk fölvenni a fonalat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy jó néhány kérdésben István megelőzi azért a tanárait is. Köszönhető ez, mondom, a budapesti egyetemi tanári felkészítésnek, és ott célirányosan nagyon komoly versenyfeladatokkal bombázzák az ilyen tehetséges gyerekeket. Ugye István a olimpiai csapatnak a tagja volt, ott egy külön a számukra indított olimpiai felkészítő tábor van, vagy felkészítő szakkör van, ahol ráadásul a különböző szakterületeknek különböző egyetemi tanárai adják elő nekik a problémákat, illetve a megoldás menetét. Ez egy átlag ember számára szerintem már felfoghatatlan. Sokszor mondom, mi is nagyokat gondolkodunk és nézünk, és próbáljuk fölvenni a fonalat. Az ilyen típusú gyerekeknél egy tanárnak nem lehet mindent tudni, és mindenben tudni neki segíteni, de ami nagyon fontos, tudni kell, hogy kihez kell fordulni, tehát egy jó menedzser szerepét is el kell tudni látni egy tanárnak. Tehát van az a szint, ami fölött igaz ez a többi gyerekre is. De ez a szint, ez az olimpiai szintet jelenti. Akik szintén nagyon tehetséges gyerekek, de nem az olimpiai szintet érik el. Ott helyben nagyon-nagyon kiváló kollégák vannak, és hogyha segítségre szorulunk, akkor egymást segítjük. Nagyon jó a matematika munkaközösség, együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, és nagyon komoly munkát sikerül így közösen végezni.
Az informatika területén milyen megmérettetéseken vesznek részt az intézmény diákjai, milyen lehetőség van nekik itt ezen a területen megmérettetni az informatika, ugye ma már átszövi a mindennapi életünket?
Kezdeném onnan, hogy most már hál' Istennek városi versenyen is részt vesznek a diákjaink, mert például a Miskolci Egyetem által indított Vadász Dénes informatikai versenyen is részt tudunk venni, de a városból, ha kilépünk, akkor az országos versenyeken szinte minden olyan versenyen, amivel a gyerekek azt érzik, hogy a versenynek a súlya az olyan, amiben vagy önmagukat igazolja, hogy mit tudnak, vagy pedig olyan országos verseny, aminek az eredménye, vagy a versenyeknek a végső eredménye az számukra valamilyen előnnyel jár. Gondolok itt arra, hogy pontot kap mondjuk a felvételire, országos tanulmányi versenyek, illetve az országos tanulmányi versenyeknek a kisebb verseny, amikor még kisebb korosztályban indulnak, és igazából a versenyek és a hozzá kapcsoló szakkörök készítik fel őket. És hát terjednek azok a versenyek, amikor már a gyerekek nagyon helyesen nem egyedül indulnak, hanem csapatversenyben indulnak, és a csapatversenyek közül talán kiemelném a Nemzetközi Csapatdiák Olimpiához a felkészítő kódkupa versenyt, ahol most is elindultak a diákjaink, folyamatban van, hogy hanyadik helyen lesznek, és bejutnak a döntőbe. Azért tartom ezeket a versenyeket, hát az egyéni versenyeknél egy picit fontosabbnak, mert a gyerekek megtanulnak ugye úgy egymással kommunikálni, csapatban dolgozni, a feladatokat akár a szinteknek megfelelően szétosztani, ahogy a valós életben is majd dolgozniuk kell, vagy legalábbis azt gondoltuk eddig, hogy így kell dolgozniuk. Ugye sok minden változik majd a jövőben, de akkor is a kommunikáció, ami számukra természetes, az még inkább erősödik és szakmai szinten. Na most hozzá kell tegyem, hogy van még egy olyan verseny, a Dusza Árpád programozói verseny, ami a iskolánk tanára nevét viseli, bár az informatika számítási tanárok szervezésében kerül megrendezésre, rendezése. Ezen a versenyen is csapatversenyben tudják megmutatni a gyerekek a tudásukat. Ezen a versenyen is, amikor tudunk, elindulunk, és hát azért volt már, amikor első helyet is elhoztunk. A többi verseny az informatika területén nem levelezősnek mondanám, hanem az informatikában, úgy mint a sakkban, kvázi ranglisták vannak, és a gyerekek azt nézik, hogy kinek hány akár nemzetközi pontja van. És ezek alapján meg tudják határozni egymáshoz viszonyítva, hogy milyen a tudásuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akár hetente, két hetente versenyek vannak, és ebből a versenyekből ők pontszámot szereznek. Hát nem meglepő, hogy például Manár István is ebben a pontszámban elég előkerő helyet szerzett meg, vagy ezekben a pontszámokban, mert nem egy ilyen pontszám van, és innentől fogja megtudni azt, hogy a nemzetközi vizeken, akikkel mondjuk együtt tanul, vagy akikkel együtt versenyzik, azok milyen súlyú versenyzők. Úgyhogy informatikából ez a tanulmányi részét, és akkor hozzá kell tegyem azt, hogy iskolánk nem csak azért, mert nyitottunk a kicsik felé, ugye 5. osztály, 7., 8. osztály, de egyre népszerűbb, hogy a robotika, illetve a Lego versenyek, hát a kicsik számára megnyitják azt a területet, hogy úgy tanuljanak programozni, vagy algoritmizálni, vagy úgy tanuljanak építeni, mert a Lego ugye egy bizonyos fokig építés is, hogy játszva tegyék ezt. Ebben szintén a kollégáink támogatást tudnak biztosítani a gyerekeknek, több csapatunk is van, nemzetközi sikereket is értek már el. Tehát a kicsik számára a Lego, illetve a kicsit nagyobbak számára a First Text Challenge nevezetű verseny az, ami az építés segítségével tanítja őket meg a helyes algoritmizálásra, illetve a programozásra, és iskolánk ebben is teljesen nyitott, hogy akár a Miskolci Egyetemmel közösen olyan versenyeken induljanak el a diákjaink, ahol kiteljesedhetnek, és így jutottak el például Los Angeles-i döntőbe a diákjaink, és nagyon kiemelkedő helyezést értek el.
És ugye itt is említsük meg azt a konkrét eredményt, ami ezt a díjat is, ezt az elismerést is eredményezte itt Molnár István Ádám esetében, hogy rangos nemzetközi megmérettetéseken vett részt, és aranyérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, bronzérmet pedig a Nemzetközi Matematika Diákolimpia versenyén, és ugye, hogy itt a bemutatásban is elhangzott Tóth Tibor tanár úr, a matematika és informatika szakos tanár, hogyha ennek a két tantárnak picit a kapcsolatáról, az egymásra épüléséről szólhatunk, vagy hogy mennyire mondható ez párhuzamosnak, egy-egy fiatal, egy-egy diák esetében, hogy mennyire szabályszerű ez, vagy nem, hogy aki jó az egyikben, a másikban is.
Biztos vagyok benne, hogy van szignifikáns összefüggés a két tantárgynak a jó tudói között. Komoly szinten informatikát matematika nélkül nem lehet csinálni. Tehát aki egy olimpiai szintre eljut informatikában, mint például István, neki nagyon-nagyon komoly matematikai tudásának kell hozzá lenni. A két tantár kéz a kézben jár. Tulajdonképpen az algoritmizálás az a informatikának a tudomány területe, de a matematikában is ezt csináljuk. A nagyobb problémákat apró problémákra bontjuk, és abból építjük fel a probléma megoldását. Az informatikában ezt leprogramozzák, a matematikában leírják, és gondolati úton jutnak el az eredményekre. Nagyon sok matematikai problémát informatika segítségével lehet csak megoldani. Ugye a modern matematika az erről szól, hogy olyan algoritmusokat próbálnak kifejleszteni, kitalálni, ami olyan matematikai problémákat próbál megoldani, amit gondolati úton még nem tudunk, de ilyen algoritmusok segítségével rávezettünk, tűthetünk a megoldásokra. Szóval nagyon-nagyon komoly matematika kell az informatikához, és kell egy kis informatika a matematikához is, legalábbis aki a matematikának azt a részét műveli, ami manapság a modern matematika.
Így eddigi szakmai pályájuk során ennek az útját, az informatika térhódításának az útját itt hogyan látják? Akár az oktatásban, vagy a gyermekeknek ez irányú tudásában. Szoktuk hallani, hogy már sok gyermek ugye olyan korán elkezdi használni a technikai eszközöket is, hogy az a tudására is hatással van. Ezt ugye helyén kell kezelni.
Hát azért én úgy gondolom, hogy azért itt vannak téveszmék, főleg a szülők részéről. Nagyon sok szülő azt gondolja, hogy az ő gyereke milyen tehetséges informatikából, mert hogy milyen sokat lóg a számítógépen vagy a telefonján. De azért én ezt úgy gondolom, hogy ez teljesen nem így van. A számítógépet, a telefon sok mindenre lehet használni. A mostani fiatal gyerekek zöme, játékra, szórakozásra, illetve közösségi médiák használatára használja az informatikai eszközeit. Ez egy felhasználói szintű tudás, illetve szórakozás, ez messze van attól, hogy valaki informatikából komoly tudással rendelkezne. Az egy egészen más terület, elég szűk azon gyerekeknek a köre, akik ilyen szinten használják a számítógépet, hogy munkára és sok munkára. De hál' Istennek a mi iskolánkban sok ilyen diák van, de erről Csató Endre kollégám sokkal többet tud mondani.
Hát is adom a szót igazgatóhelyettes úrnak.
Hadd kezdjem azzal, hogy amikor még mi kezdtük, akkor számítástechnikának hívtuk. Érdekes azért a szó, mert mutat valamit, hogy valamit ki akartunk számolni. Tehát tényleg, amit a matematika elkezd, azt megpróbálta már akkor, 20-30-40-50 évvel ezelőtt is a számítástechnika olyan válasszal segíteni, hogy például a népszámlálás Amerikában az ne tartson annyi ideig, míg anélkül tartott. Aztán ugye informatikának neveztük, és direkt nem mondom ki, de a digitális kultúra. És a digitális kultúra az azt mutatja, hogy egy olyan szintet kell elképzelni, hogy mint ahogy a matematikában az algebra az egy olyan alapozó szint, hogy anélkül nagyon sok más tudományterület sem képzelhető el, az informatika is olyan alapot kell, hogy adjon, amire építeni tudnak. Úgy, mint a nyelv, úgy kell nézni az informatikára is, tehát egy alapszint, anélkül már nem tud a gyerek semmit elérni vagy használni. A probléma ott van, hogy mikor tekintjük a gyereket ennek a kibővített vagy magasabb szintű használójának, vagy hogyan tudjuk elérni azt, hogy egy kicsit kiemelkedjen ebből a szintből, és az informatikai eszközöket úgy használja, hogy abból neki előnye származik. Nem az előbb elmondott social media tartalmak, nem az, hogy hogyan hív fel valakit, vagy hogy hogyan néz meg egy videót, vagy hogyan játszik rajta, hanem hogyan készít rajta olyan tartalmat, aminek értelme van, hogyan használja fel a tanulása során hatékonyan, hogyan egészíti ki azt a tudását, amit mondjuk nem a tankönyvből fog megnézni, vagy nem a tanárától, vagy nem az órán szedi össze, hanem hol szed plusz információt össze, és hát hogyha most az jövő technológiában, vagy a jelen technológiában nézünk, hogy hogyan használja például a mesterséges intelligenciát, mert kihasználni már a gyerekek is ki tudják, de nem biztos, hogy jól használják. És szerintem ez az a pont, ahol nagyon nehéz dolguk van a szülőknek, mert általában a gyerekek előrébb vannak, mint a szülők ennek a technológiának a használatában, és éppen ezért nagyon nagy felelőssége van szerintem az iskolának, az iskoláknak abban, hogy megmutassuk nekik, hogy mit kell használni, javasoljuk nekik, hogy hogyan csinálják, illetve hát össze kell kapcsolnunk az új modern pedagógiai módszerekkel, mert csak akkor tudjuk elérni, hogy a gyerek vonzónak lássa, ne ellenségnek. Hogy mondjak rögtön egy példát, nagyon sokan azt mondják, hogy a táblázatkezelés az, vagy egy adatbázis kezelés az milyen nehéz dolog, és nem tudom megtanulni, és én hogy utálom, mondják a gyerekek, miközben, hogyha meg tudnánk szerettetni velük, hogy ez mennyire hatékony tud lenni, és bizonyos más dolgokhoz képest számára előnyt jelent, hogy rövidebben, gyorsabban, ügyesebben oldja meg vele a saját feladatait, nem is másét, hanem a sajátet, akkor lehet, hogy egy picit megváltozna a hozzáállás. Hát a programozás direkt nem merem kimondani, mert kétfajta ember van, az egyik az mumusként tekint rá, hogy ő biztos nem fog tudni megtanulni programozni, de azért egy valamire gondoljunk. A programozást a mesterséges intelligencia bebizonyította, hogy nyelveken keresztül is lehet végezni, és a programozás egy programozási nyelv. És a mai világban már a számítógép megérti a mi beszédünket, és igazából úgy utasítjuk a feladatok megoldására, hogy úgy programozunk, hogy nem is tudjuk azt, hogy programozunk. De igazából a számítógép belül, akár ha akarjuk, akár nem, ő valamilyen programot, valamilyen algoritmust fog végrehajtani. Még akkor is, hogyha élőszoba mondtuk el neki, hogy mi történjen. Tehát igazából azt a szemléletet, azt az algoritmizálást, ahogy a feladatok szétbontását, összerakását, tehát ezt kell megtanulni, és ehhez visszakapcsolódva a matematikához, hogyha nincs matematikai gondolkodás, logikus gondolkodás, akkor nagyon nehéz az informatikában felépíteni. És ezért én azt gondolom, hogy a két tantár nem tud egymástól elszakadni, és példát hagy mondjak, és lehet, hogy ezt a témát én ezzel zárnám, hogy nem Molnár István volt az első diákolimpikon, akivel megismerkedtem, de Gáspár Attila előző diákolimpikon két dolgot is megtett. Egyszer volt egy vagy diákolimpián, vagy OKTV-n, tehát országos középiskolai tanulmányi versenyen, döntőben, ahol egy matematikai feladatot, pontosan ugye, hogy tanár úr mondta, informatikai megoldással oldott meg, és csak nézte a bizottság, hogy így által, hogy jutott eszébe, hogy mert ilyet csinálni, és nem tudtak belekötni, és jól oldotta meg, és fordítva rengeteg olyan feladatát láttam, ahol igazából nem programozott, mert egyetlen egy sorba leírta azt, amit az agyában átfutott, és egy matematikai zárt formulát adott egy olyan feladatra, amire mások órákon keresztül gondolkodtak volna, és ez pillanat törtése alatt jött ki a fejéből. Tehát mi oda-vissza megvan az, hogy aki ezt a hatékonyan tud tudja használni az agyában ezt a kettősséget, hogy matematika és informatika, és mindig a megfelelő tudást hozza elő, és megfelelő eszközként használja, akkor nagyon hatékony megoldásokat tud adni.
Versenyeredményekről, tanulmányokról, nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt órában. Azt szeretném kérni, hogy így ehhez a témához kapcsolódóan, vagy itt az utolsó kérdésekkel kapcsolatban helyezzenek olyan gondolatot hallgatóink szívére, amely ehhez a témához kapcsolódóan megerősítő lehet, mit üzennének akár diákoknak, szülőknek.
Egy picit reflektálnék a kollégámnak a szavaira az AI-jal kapcsolatban. A matematikában is a különböző fajta applikációk megjelenése, illetve az AI használata befolyásolja a gyerekeknek a haladását. Elég sokan felfedezték, hogy a házi feladataikat applikációk segítségével, vagy az AI segítségével oldják meg, és ők kipipálják, hogy a probléma megvan oldva. De aztán, amikor az iskolában építünk az előző tudásra, akkor kiderül, hogy ja, hát volt házi feladat, van eredmény, minden happy, meg úgy tűnik, de nincs mögötte értelem. Szóval ez egy kétélű fegyver, és a szülőknek arra kell odafigyelni, hogy a gyerekek ezt nem érzik puskázásnak, vagy nem érzik csalásnak, de valahol magukat csapják be vele, hogyha a problémáknak a megoldásánál a könnyebbik utat választják, nincs mögötte a gondolat, nem csiszolják az agyukat. A matematikának az egyik fontos szerepe az, hogy logikus gondolkodásra nevelje a diákokat, a gyerekeket. Az élet bármilyen területén a logikus gondolkodás az hasznos. Hogyha már a matematika feladatok megoldásánál is kiöljük ezt a gondolkodást, és gép végzi el helyettünk a feladatot, akkor az elég problémás lehet. Szóval én arra biztatok mindenkit, hogy gép nélkül, applikációk nélkül, gondolati úton próbálkozzon a problémák megoldásával, és minket, pedagógusokat pedig ez egy komoly kihívás elé állít, hogy olyan problémákat fogalmazzunk meg, olyan kérdéseket tegyünk fel a gyerekeknek, amit nem tudnak géppel megoldani. Ez egyre nehezebb probléma nekünk egyébként.
Én azon egészíteném ki, hogy a számítógépet használnunk kell, vagy legalábbis aki nem használja, az szerintem lemarad. Az, hogy jól használjuk, az az előbb elhangzott, hogy úgy használjuk, hogy önmagunkat ne sértsük azzal meg, hogy kihagyunk olyan lépéseket, amire nem tudunk építkezni. De hagyj mondjak itt zárásként egy jó példát, hogy az a diák, aki például megkérdezi a mesterséges intelligenciát, hogy én most ezen a szinten vagyok, és egy másik szintre szeretnék eljutni, és adsz-e nekem olyan feladatokat, amin keresztül nekem el kéne jutnom, hogy ezt a szintet szeretném elérni, akkor az, hogy az iskolában tanul, vagy a tanárát megkérdezi, a gépet is megkérdezheti arról, hogy milyen feladataim lennének, hogy tudom én ezt elérni, mit kell tegyek hozzá, és ha megkérdezi a gépet, a gép is elő fogja neki vezetni, hogy hát ehhez dolgoznod kell. És ez az a munka, ami még mindig azt gondolom, hogy addig, amíg a gépek teljesen át nem veszik a munkánkat, addig a mi munkákat meg kell, hogy könnyítsék, ezt a munkát úgy kell magunknak is elvégezni, ami még a mi feladatunk, hogy a belefektetett energiánkból valami olyan hasznos dolog jön ki, hogy élvezzük, amit csinálunk, de közben a vívmányokat alkalmazzuk, és ne mi maradjunk háttérben. Hogyan is, hogyha mi nem gondolkodunk, és elsorvasztjuk az agyunkat, akkor hát a végén butábbak leszünk, mint a gép. A szülőknek meg azt szeretném mondani, hogy ha tehetik, azért próbáljuk meg a diákokat, nem, ha nem is kontrollálni, de pontosan erre az útra irányítani, tehát, hogy az informatikát, az eszközöket úgy használják, hogy annak legyen meg akár a napi korlátja, vagy legyen meg az az irányítás, hogy a szülő azzal, hogyha átengedi teljes mértékű megbízva a gyermekbe, mert jogosan vetődik fel, hogy nem bízom meg a saját gyerekünkben. Hát mi mutattuk neki, hogy mi hogy csináltunk? Nem. Hozzá kell tegyem, hogy a mai világban, amikor a gyerekeket rengeteg behatás éri, akár a saját korosztályából, akkor a korosztályának sokkal jobban elfogadja akár a gyerek azokat a véleményeket, behatásokat, amit a szülőtől más lát. Az, hogy milyen generáció vagyunk, és hogy a diákok hogy fogalmazzák meg, hogy ez a boomer generáció, vagy egyéb generáció nem is tudhatja, nem is értheti meg a mi gondolatainkat, azért üzenem a gyerekeknek, hogy de megértjük, csak mi másképpen kezeljük, és más megoldásokat adunk rá, és tőlük csak egy valamit kérek, hogy azért gondolják át, fogadják meg addig, amíg tehetik, mert ha nagyon megváltoztatják azt, amit mi a tanulásról, meg mindenről gondolkodunk, akkor lehet, hogy visszafordíthatatlan problémák elé kerülhetnek, amit még előre még mi sem látunk.
És azt hiszem, hogy minden generációnál van olyan, amit a másik generáció számára át tud adni, meg tud mutatni, hogy tanulhatunk egymástól. Most Tóth Tibor tanár úrnak és Csatú Endre tanár úrnak, igazgatóhelyettes úrnak, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumának pedagógusainak köszönöm meg a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.